Visszatértünk, ez még továbbra is a G-mon, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, amelynek az első részében a japán játékokról beszélgetünk. Hát ilyen történeti, történelmi áttekintési jelleggel, de nyilván azért majd lesz ennek egy kifutása, hogy hol vannak most a japán játékok, és ahol most tartottunk, az az 1980-as évek közepe, ahol hát gyakorlatilag a Dragon Questnek köszönhetően egy óriási minőségbeli előrelépés történt nagyon sok tekintetben, és ugye a Dragon Quest azóta is egy meghatározó franchise a japán játék, és hát mondhatni, hogy szórakoztató iparágnak. Hova ment ez tovább? Mert egyébként azért, ha a legtöbb embert megkérdeznénk most, hogy japán játék, mondjuk itt a hallgatók közül, szerintem azért sokan azt mondják, hogy Mario.
Igen, az vagy Final Fantasy, vagy hogyha már a szerepjátékoknál vagyunk. Ezek mind-mind a Dragon Quest következményei tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük. Ugye ez egy olyan sikeres játék volt, amit a Nintendo megpróbált máshol is kiadni, de egyszerűen nem ment le ez a design akkor még az amerikai és európai torkokon. Akkor az anime gyakorlatilag néhány geeket, nerdöt és más furcsaság embert kivéve teljesen ismeretlen volt. Nyilván létezett néhány és terjedtek VHS-en mondjuk az Akira, de ez egy nagyon stílus. Igen, ez egy szubkultúra szubkultúrája volt tulajdonképpen is.
Igen, meg akkor szerintem még nem is párosult ez egy ilyen viszonylag pozitív. Tehát most, ha valaki nagyon szereti az animét, vagy a mangát, vagy bármi, akkor így azt mondják, hogy tök oké. De akkoriban szerintem amerikaiként mondjuk a 80-as években nagyon furcsán nézhettek rád, és hát csodabogár volt.
Igen, egyrészt benne van az, hogy ez milyen furcsaságot kedvelsz, és tudod, ez a kirekesztés, ez mindenhol megvan, de akkor még tárult hozzá egy olyan is, hogy a 80-as években nagyon sokan féltek Amerikában attól, hogy Japán lesz a következő gazdasági szuperhatalom, és ilyen komoly, főleg az ilyen gazdasági életben levő cégek, emberek részéről volt egy ilyen nagyon komoly visszanyomás arra, hogy nem kéne azért annyira a Walkman, nem kéne annyira a Nintendo-t, nem kéne annyira a Mega Drive-ot nekünk isteníteni, mert az ugye nem ide hozza a pénzt. És ez a kettő valahogy keveredett, párosult, kombinálódott ahhoz, hogy nagyon sokáig például az ilyen mondjuk úgy csúnyán nagyon japános játékoknak, például a borítóját átrajzoltatták amerikai vagy európai grafikusokkal, hogy még véletlenül se tűnjön úgy, hogy tudod, színes hajú tinik mentik meg a világot, hanem rajzoljunk egy nagy barbárt a borítóra, aztán majd a játék, akkor már úgyis megvette, annak már teljesen mindegy. Szóval volt egy ilyen nagyon
furcsa trend. Igen, drágább a néni az ne kapjon szívrohamot, miközben ott a boltban nézegeti a dobozokat. Tehát a Mario az igazából nem egy ilyen első volt, és függetlenül attól, hogy a szubkultúrába valahogy úgy épült be, mert szerintem egyébként a Dragon Questről én tudom, hogy mi, de mondjuk édesanyám már nem tudná.
Igen. A Dragon Quest Japánnak volt nagyon fontos japán játék. A Mario az úgymond nyugatnak volt nagyon fontos japán játék, hiszen az egész visszavezethető a Donkey Kongig, ami ugye azért készült, mert nem tudtak Amerikában eladni egy csomó régi játéktermi gépet, és ezért nagyon gyorsan kellett gyártani egy új játékot, amiben ugye csak a nyomtatott áramkört kicserélted, meg átmatricáztad a gépet, és akkor hát, ha el lehet adni. És ez lett a Donkey Kong, amiben ugye Mario már megjelentik, az még más néven, meg egy kicsit primitíve formában, de amikor aztán a Nintendo kiadta a NES-t, a Nintendo Entertainment Systemet Amerikában, és ahhoz hozzácsomagolták a Mario-t, ami egyébként nagyon érdekes, Japánban sosem csomagolnak konzolhoz játékot. Ott ez, nem tudom, hogy törvényileg tilos-e, vagy csak nagyon-nagyon ellenszembes valamiért, de az sose történt.
Ez de furcsa, pedig meg ugye pont a korábbi gépek kapcsán meg ugye az volt, hogy adtak három játékot az akkori.
Igen, az ott ugye azt a boltok csinálták, itt pedig már ugye a Nintendo gyártó. Tehát ugye a Sega a Sonicot adta nagyon sokáig hozzá, tehát mindenki a legjobb játékot megpróbálta nyugaton odaadni, hogy figyelj, erre képes, és ha hazaviszed, nem is kell mást venned, benne van a legjobb játékunk. Japánban meg úgy gondolták, hogy inkább olcsóbban adják oda a gépet, és akkor te majd válogatsz az ízlésed szerint. Mind a kettő valid és működő.
És valószínűleg eltérő piacokon ugye eltérő dolgok kellenek, de mondjuk egy olyan japán piacon, ahol már ezek szerint tulajdonképpen a 70-es évektől egy komoly kultusza és elterjedtsége volt a játékoknak, ott lehet, hogy rosszul jött volna, hogyha megpróbálják megmagyarázni az embereknek, hogy ezzel kell játszanod, ezt adjuk, tehát ott inkább rájuk bíztek, egy új piacon meg az volt, hogy logikus, hogy így vezetik be a dolgokat. És mennyire volt egyébként más a piacnak a gazdasági működése, és itt elsősorban most a nagy cégekre, meg a fejlesztő stúdiókra, meg a kiadókra gondolnék, mert ugye hát egész más alapokkal indultak, más helyzetben voltak ők már az 1980-as, 90-es években. Ott volt eltérés, hogy ők hogyan működtek?
Nagyon sokáig volt. Ma már ugye ezek hatalmas globális cégek minden országban irodákkal, tehát most már ez azért sokat változott. Bár például a Nintendo-t azt a mai napig teljesen Japánból irányítják, Kyoto-ból, és gyakorlatilag még az amerikai fő Nintendo vezetést is akkor tudja, hogy nem tudom, árcsökkentés lesz, vagy hogy új konzolnak mi lesz a neve, amikor megkapják.
Az...
Hát talán előtte délelőtt, amikor az e-mailt megkapják róla, de igen. Főleg a 90-es években működött ez másképp, akkor Amerikában ugye, akkor Amerikában kezdett el bedőlni a rengeteg pénz ebből, főleg amikor ugye a PlayStation is megjelent, meg a PC is elkezdett nagyon menni, ez ugye a 90-es évek közepe mind a kettő, és akkor az amerikai cégek, ugye az Activision, az Electronic Arts volt a két legnagyobb óriás talán, és ők elkezdtek iszonyatosan sok pénzt belenyomni ebbe, ami a marketingre ugyanúgy rányomta a bélyegét, mint arra, hogy licenszeltek filmeket, meg könyveket, fölvettek sztárokat, hogy szinkron hangot adjanak, akár egészen értelmetlenül is, tehát például a Lands of Lore nevű, egyébként tök jó Electronic Arts-os szerepjátékban, talán azt még a Virgin adta ki, ott Patrick Stewartot igazolták le, ugye, aki a Star Trekből volt, akkor nagyon ismert.
Hát most is az egyébként, de már igen, akkor is már, az volt.
És 15 perces munkát kapott, de az ő nevével, az ő fényképével a dobozon adták el. Tehát az intrót elmondta, meg a legvégén ő volt a király, aki ugye az első percben varázskómába esik, a játék legvégén meg ebből kikeltjük, és tehát ők így próbáltak operálni, és hatalmas ultramodern stúdiókat hoztak létre. Egy idő után már minden nagyobb stúdiónak volt saját ilyen motion capture, ilyen mozgás, emberi mozgás lemásoló és digitalizáló gépe. És Japánban pedig gondolom részben azért, mert vége lett ennek a buborék gazdaságnak, és megjött nekik egy ilyen jó évtizeddel korábban ez a meg kell húzni a gatyamadzagot. Ott sokkal kisebb volt az a pénz, amit a fejlesztésekre, amit a fejlesztőkre, amit a stúdiókra költöttek. Én nagyon, hát attól függ, honnan nézzük, vagy vicces, vagy inkább riasztó eltérések vannak akkor, amikor ugye a Street Fighter 2 92-93 között megjelent, az ugye a verekedős játékok forradalmát hozta el, és Japánból is vannak interjúk, meg Amerikából is, és az amerikai szélszesek gyakorlatilag mind azon dicsekedtek, hogy melyik tud menő Porsche-t venni, és hogy hova viszi golfozni a különböző megrendelőket, és hogy melyik luxus étterembe tud minden nap kajálni, és ugyanezek az emberek elutaztak Japánba, és látták, hogy az ő ottani megfelelők egy ilyen koszos ablak nélküli mini irodában, jó, nyilván nem koszos, mert Japánban vagyunk, de hogy még a radírra sem volt pénz, meg újra kellett hasznosítani a borítékot, tehát teljesen máshogy viselkedtek ilyen szempontból, és egyébként a játékok valószínűleg ettől függetlenül még mindig sok esetben valahogy japán játékok legalábbis a legjobbak, stílusosabbak voltak, újítóbbak voltak, érdekesebbek voltak, amiben van egy olyan is, hogy amikor ugye nagyon sok pénzt teszel bele egy dologba, például ugye egy Activision vagy Electronic Arts játék, akkor azért szereted, hogyha az úgy biztos helyre megy. Még hogyha Japánban sokkal kisebb volt a büdzsé, a fizetések, a fejlesztő csapatok, akkor ott talán emiatt, vagy legalábbis részben emiatt jobban lehet kísérletezni. És például ezért született meg ugye a Final Fantasy 7, ami teljesen átalakította, és egyébként nagy részt hozzájárult az, hogy ez a japán stílus, ez az észrevehetően, idézőjelben agresszíven japán stílus, ez népszerű lett.
Nekem is az volt szerintem az első, bár érdekes, én a 8-szal többet játszottam, ami igazából a 7-hez képest egy ilyen kicsit lesajnált 5 CD-s játék igen. volt, emlékszem, de szerintem abban nekem legalább 5 végigjátszásom van, 7-ben meg 1. Nekem
is a 7 volt, szerintem az első olyan játék, amit tényleg saját pénzen eredetiben megvettem, ugye ez a 97 körül még nagyon nem volt, 98 körül általános.
Én már utólag vettem leértékelve egyébként, nekem az első játék, de érdekes egyébként, ha már így erről beszélünk, nekem a Jack Nicklaus Golf volt, ami valami doszos játék volt. Az első ilyen rendes játék meg a World Cup 98 volt, az is ugye most viszonylag aktuális dolog, úgyhogy, és szerintem utána, nem utána a StarCraft, és utána a Final Fantasy 7, de ez már a 8 megjelenése környékén volt, úgyhogy ott már kicsit ki volt akciózva.
Igen, és nagyjából ugyanez az időszak volt, hogy a Resident Evil megjelenése, a Metal Gear Solid megjelenése, a Gran Turismo megjelenése, tehát ezek mind olyan franchise-ok, amik a mai napig élnek, a mai napig milliókat vonzanak.
És dollármilliárdokat csinálnak valószínű.
Igen, és most már ugye filmek készülnek majdnem mindegyikből.
Igen.
Most érzem, hogy...
Lesz Metal Gear Solid film?
Hát az bejelentették, igen, van hozzá főszereplő meg rendező, de most a legutóbbi az, hogy nagyon remélik, hogy tényleg lesz film. Viszont Gran Turismo film lesz jövőre.
Igen, igen, azt tudom, azt konkrétan itt Magyarországon is forgattak részeket hozzá. Ami egy érdekes dolog egyébként Japánnal kapcsolatban játékpiaci szemveggel nézve, hogy nagyon sokáig a japán konzolok voltak a konzolok, és ez ugye megváltozott. Nekem ezzel kapcsolatban vannak egyébként elméleteim, hogy miért, de a tiédre sokkal kíváncsibb vagyok, de hát azért itt Nintendo, Sega, PlayStation-ök, ezek uralták sokáig ezt az egész területet, és most már azért nincs ekkora egyeduralom.
Igen, hát ennek is mindenféle történelmi okai is vannak. Ugye Amerikában ez az egész konzol dolog, ez sokkal előbb indult. Az Atari 2600 az 77-ben jelent meg, és nagyon sokáig ugye az vetélkedett az Intellivision-nel, ColecoVision-nel, Magnavox ödösszivel, meg egy csomó olyan géppel, aminek a nevét ma már szerintem a legtöbben nem is ismerik, és aztán ez az egész, ez 83-84 körül ilyen összgazdasági szinten összeomlott. Mindenki másban keresi ennek az okát, de az a lényeg, hogy amikor megjelent ugye a Nintendo 85-86-ban Amerikában, akkor tulajdonképpen egy ilyen letisztított, elpusztított piacra tudott bejelentkezni. Nagyon fontos volt nekik például, hogy az nem egy konzol a NES, hanem egy otthoni számítógépes rendszer. Tehát ez így volt meghatározó, hogy nehogy véletlenül összekapcsolja valaki ezekkel a régi dolgokkal. És szerintem nagyon sok amerikai gyártó egyszerűen távol tartotta magát egy ideig ettől a piactól, mert hogy ebben azért nagyon durván bele lehet bukni. De aztán nagyon gyorsan ugye megjelent a Nintendo, őt követte a Sega. Voltak még néhány kisebb játékosok, de ez volt a két legfontosabb. Az Atari próbálkozott még, de esélyük nem volt. Szerintem, ami nagyon különbözött, most ha csak a konzolgyártókat nézzük, nagyon sokáig az amerikai gyártók, ugye európai konzol nem nagyon volt sikeres, meg aztán egy sem, hogy ők megelégedtek azzal, hogy kiadják a gépet, kiadják a kontrollereket, esetleg egy-két programot meg játékot, még hogyha más nem akad, akkor kiadnak, de igazából nem volt nagy saját stúdiójuk. Nem, ők azt várták, hogy a többiek majd betöltik ezt a piaci részt.
Igen, hogy jó hardvert kell csinálni, és igen, akkor az így elég.
És akkor ugye, ha megteremted, akkor majd jönnek. És Japánban nyilván ez is működik, tehát ott is rengeteg független fejlesztő van, de mind a Nintendo, mind a Sega, mind a Sony legendás saját fejlesztő stúdiókat nevelt ki. És szerintem ez volt az egyik ilyen nagyon fontos különbség, hogy a Nintendo azt tudta mondani, hogy oké, tök mindegy, még mondjuk, hogy 1988-ban kicsinál játékot a konzolunkra, NES-re akkor is ki tudunk adni, mit tudom én, 10 magas minőségű elit játékot, mert itt van ez a saját csapatunk, ők ismerik legjobban a gépet, a mérnökökkel együtt dolgozva tudnak még továbbfejleszteni egy csomó mindent. Nyilván ezen kívül még mindenki, aki pénzt akar keresni, az hozzánk
fog jönni. Welcome, persze, jöjjenek csak, de...
De hogy mi azért ezt így minimumként lerakjuk az asztalra, és aztán a Sega ugyanezt másolta le, mert működött, és aztán a Sony, akik gyakorlatilag egy ilyen összeveszés miatt léptek be a konzolpiacra, nekik egy ilyen hatalmas szenvedés volt az első 2-3 évben, hogy fölvásároljanak annyi stúdiót, meg betanítsák őket, meg átneveljék őket a saját gépükre, hogy ezzel vetekedni tudjanak az akkori riválisokkal, de hát ez bejött, hiszen ma a Sony-nak a first party saját tulajdonú fejlesztő brigádjai azok elképesztő eredményeket tudnak letenni.
Pár percünk van már csak ebből a blokkból legalábbis. Hol tart most a japán piac? Ugye annyira már azért nem különutasok, mint bizonyos évtizedekben voltak, de azért még mindig egy picit más világ.
Igen, egy ciklikusságot érünk, tehát a PlayStation generációkhoz lehet ezt nagyon jól párosítani. A PlayStation 1 és a PlayStation 2 korában a japán játék az a minőségi játékkal kapcsolódott össze az emberekben, ez nyilván nem kivételek nélkül volt, de a legnagyobb sikerek azok általában Japánból jöttek. A PlayStation 3 korszakban ez megállt, a japán kiadók nem tudták eléggé átkapcsolni magukat a HD játékokba, nem tudtak elég pénzt belerakni, mert ott ugye nagyon meg kellett növelni a fejlesztők számát, a grafika, a programozás komplexitása miatt. A PlayStation 4-et azt már úgymond direkt japán kiadókra szabva készítették, és ez meg is látszott, és a PlayStation 5 is ilyen. Ma szerintem újabb sokadik aranykorukat éli néhány japán kiadó, tehát például a Capcom az, aki sikert sikerre halmoz most ebben a generációban. Ők ezt nagyon jól kapták el, és mindig vannak olyanok, akiknek ez egy kicsit kevésbé megy. Most már, hogy ők is milliárdok fölött döntenek, már ez a kísérletezősség, ez a legnagyobb játékokból talán ott is visszaszorulni látszik, de...
De ez nem annyira, nem?
De nem annyira, igen.
Igen, tehát így is lehet. Hát ez volt a japán játékos összefoglalónk. Reméljük, hogy meghoztuk itt páratoknak a kedvét ahhoz, hogy körbenézzen a mostani kínálatban, tényleg fantasztikus címek vannak most is. Innen folytatjuk, majd egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk.